Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk e mai vasárnap délelőttön. Ezen a helyen és üzen nekünk azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 4. rész 7-től 11-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 4. rész 7-től 11-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volt a Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Eddig az írott. Szeretett testvéreim, talán az a mondat megragadta mindannyiunknak a fülét, vagy a ti fületeket is, hogy Pál apostol olyan kincsről beszél, ami cserépedénybe van elrejtve. És ennek a mondatnak az érdekessége az, hogy nem illik ez a kép abba a fogalmi rendszerbe, amit mi kialakítottunk a kincsek elrejtéséről, mert a kincseket nem így szokták, vagy nem ilyen edényekbe szokták tárolni. Még abban a korban, amikor az apostol ezt a levelét írja, akkor sem ez volt a szokásos, hogyha olvasjuk az evangéliumokat Jézus a szántóföldbe rejtett kincsről, mikor a példázatát elmondja, akkor azt mondja, hogy ott az a valaki, aki szántott a földben, talált egy ládát. Egy olyan, nem cserépedényt, hanem egy olyat, ahová berejtették a kincseket, és mikor ezt megtalálta, ugye elment, megvette a földet, hogy aztán a benne lévő kincs is az övé legyen. Tehát abban az időben is, az ókorban a drága kincseket, azokat, hogy így mondjam, erős edényekbe rejtették el, megerősített díszes edényekbe, faládákba, vagy éppen az akkor rendelkezésre álló, és már ismert fémmel erősített valami olyan helyen, vagy edényben, amit biztonságban tudtak. Cserépedényekbe a szegény emberek rejtették, vagy tették, inkább így mondanám, azokat a dolgaikat, amik voltak nekik. Például így tárolták a gabonát télire. Azokban a cserépedényekben, amiket az ásatásokkor talán láttatok múzeumokban vagy képekben, alul ilyen összekeskenyedett és fölfele szélesedő, ez a közel-keleten, illetve a keleti világban ismert volt. Sőt, ilyenbe tároltak iratokat is, a leghíresebbet, vagy az egyik leghíresebbet 1947-ben ilyen edényekből szedték elő, így találták meg az úgynevezett holttengeri tekercseket, ahol a Biblia legrégebbi kéziratait is találták az Ószövetségből. Ilyen törékeny cserépedényekbe rejtették el, és tették barlangokba, vagy éppen ásták a földbe. Most testvéreim, ezt azért szerettem volna előre bocsájtani és elmondani nektek, mert ez a kép fontos lesz, reménység szerint majd az ige hirdetés végén, az igei és benne az apostoli üzenetnek a szempontjából. Hiszen ha valaki olvassa Pál apostolnak a leveleit és benne azt, amit most már hetek óta olvasunk a református bibliaolvasó kalauz szerint a korintusiakhoz írott első levelet, illetve ezt a korintusiakhoz írott második levelet, amelyik nem sokkal az első levél után keletkezett, és újra azokra a kérdésekre próbál az apostol válaszolni, amik felmerülnek a korintusi keresztény gyülekezetben, és amelyek az ő személyét is érintik, illetve személyen keresztül az evangéliumnak az igazságát és annak hirdetését, és benne az evangéliumnak a hitelességét. Most ezekről beszél az apostol. De itt, ebben a részben, a negyedik részben és az ezt megelőző harmadik fejezetben igazából a keresztény létnek a szépségéről beszél. És azt mondja, hogy ennek a létnek a szépségét, vagy ő másként fogalmaz, a dicsőségét, vagy még egy másik szót is használ, a gyönyörűségét, az adja, hogy az ember részese lehet az Isten dicsősége szolgálatának. És magára nézve is ezt tartja a leggyönyörűbbnek. Azt mondja, azért szép az én életem, nem így, én most lefordítom szabadon, mert az Isten arra méltatott engem Krisztussal, hogy az ő dicsőségének a szolgája legyek itt ebben a világban. Ebben a dicsőségben éljek, erről bizonyságot tegyek. És nem sokkal korábban arról beszél, hogy ez a dicsőség itt volt a világban, ott volt már az Ószövetségben, és olyan nagy volt ez a dicsőség, megidézi egy régi történetet, a Sínai hegynek a történetét, amikor Mózes felmegy a Sínai hegyre, és elveszi a kőtáblákat, találkozik az Istennel, és mikor lejön Mózes, akkor fénylik az arca neki, és így mondja, hogy mikor észreveszik, hogy Mózesnek fénylik az arca, nem tudnak a lent lévő izraeliták beszélni, akik a Sínai hegy alatt vannak, ezért Mózes leplet borít az arcára is, így beszél Izrael fiaival. Azt mondja, hogy ha a régi dicsőség ilyen volt, hogy a Isten nagy régi embere Mózes el kellett takarja az arcát. Ők benne maradtak ebben a dicsőségnek a szolgálatában, de benne maradtak abban a homályosságban is, hogy Isten nem tudta teljesen kijelenteni nekik az igazságát, mert odaadta a törvényt, de a törvény által nem tudtak szabadok lenni az Isten szolgálatára. Kísérleteztek is, újra és újra elbuktak. De Isten erre, ennek a homályos látásnak, a lepellel letakart látásnak, úgy mondja, hogy Izrael szívén rajta maradt a lepel mind a mai napig. Ezért nem látják tisztán az Isten dicsőségét. Tehát ennek ellenére is, ha Isten ebben a régi dicsőségben vitt a jó felé, a homályban, mennyivel dicsőségesebb az a szolgálat, mondja Pál apostol, amellyel Isten immár elvette a leplet az emberek szeméről, mert most új van. És hogyan vette el? Azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus feltámadásával Isten, így mondja, elrántotta a leplet a homályosságról, hogy ő benne lássuk az új életnek a dicsőségét és reménységét. Mert benne, a feltámadott Úr Jézus Krisztusban látható legtökéletesebben az Isten dicsősége. És ezáltal annak az embernek az életében is valósággá válik, aki Krisztussal együtt, Krisztusban hisz és Krisztussal együtt vállalja akár a halált is, hiszen a Krisztus halálával majd részese lesz az ő feltámadásának is. Vagyis az új élet megtapasztalásának. Vagyis aki Krisztusban hisz és átadja magát neki, az megkapja mindazt, ami a Krisztusé volt, amit az Atya az ő fiának, az egyszülöttnek odaadott. Az életet, a feltámadott új életet. És egy másik helyén, Az ő leveleinek mondja, egy másik levelében mondja azt, hogy amikor ő ezt megkapta, mint egy ajándékot méltatlansága ellenére is, hiszen ő gyűlölte és utálta Krisztust és a Krisztus követőket, azt mondja, hogy mikor megkapta ennek a dicsőségnek az édes ízét az életében, akkor ő mindazt, ami korábban az ő élete volt, tőle idézem, szemétnek ítélte. Szemétnek ítélte. Nem tudta megtagadni régi önmagát, illetve nem akarta kidobni, megsemmisíteni mindazt, ami a korábbi élete volt, de azt mondta, hogy ahhoz képest, amit ő megtapasztalt Krisztusban, minden korábbi szemét az ő életében. És testvéreim, hogy ezt megértsük, egy képet szeretnék ide idézni nektek, gondolom, akik itt vannak a legtöbben közületek, vagy talán mindenki, költözött már életében. Egyik helyről a másikra. Hát, asszonyok gyakrabban szoktak nagy takarítást is végezni, amikor, hát ugye dolgokat kipakolnak a házból, de én most a költözés képét szeretném megidézni, testvéreim, és tudjátok, hogy amikor költözik az ember, vagy akár van egy hatalmas felújítás, hogy ki kell pakolni teljesen a lakást, mikor mindent kirakunk, akkor rájövünk arra, hogy mennyi minden fölösleges dolog ott lapul, egy-egy polcon, pincében, eltéve, még egy olyan kicsi lakásban is, ahol néhány tíz négyzetméter áll az embernek a rendelkezésére. És amikor kirakjuk a régi dolgokat, és aztán eljön az új hely, akkor az ember elkezd szelektálni, vagy pedig fogja az egészet és félreteszi, és az új helyre új bútorokat, új kellékeket vízbe, és bár ott vannak azok a régiek, amiket még lehetne valamire használni, de nem tehetünk más, mint szemétnek ítéljük, megfogjuk, és hiába jó, kidobjuk. Pál apostol ebben az értelemben beszél arról, hogy szemétnek ítéltem. Hogy amikor eljött az új a Krisztusban való, akkor megnéztem a régieket, és hát természetesen nagyon sok minden jó is volt abban a régi életben, de ahhoz képest, ami az új, abban nem való. Tudjátok, nagyon szép lehet, gyönyörű egy bútor, és lehet több száz éves, és biztos, hogy esztétikai metán másfajta pénzbeli értéket is képvisel, de egy szóval egy bútort mégsem tesz be az ember egy új lakásba, mert attól kezdve az újakba is be fog költözni a szó. Tehát így értendő, mikor Pál apostol azt mondja, hogy szemétnek ítéltem. Mindazt, ami korábban volt, mert az újnak a dicsősége, a Krisztussal való együtt létnek a gyönyörűsége megmutatta, hogy micsoda értéke van annak, amiben most vagyok, és ehhez képest mi volt az az élet, amit én korábban Krisztus nélkül éltem. A Jézus Krisztussal való élet, testvéreim, az nem a tagadása a hitetlen, az Isten nélküli életnek, ha csak ennyi az kevés, hanem a Jézus Krisztusban való élet a hitetlen és az Isten nélküli élet fölé való felemelkedés. Nem csupán tagadása a réginek. Ismerünk olyan vallási irányzatokat, ahol meg kell tagadni minden régit, néha még a vérszerinti családtagokat is, ahhoz, hogy valaki bekerülhessen az újba. És a Szentírás nem tanítja ezt, hanem azt mondja, hogy emelkedj felül mindazon, mert Krisztus fölé emel, nem a saját erődből fogod tudni ezt megtenni. És amikor megérzi valaki Jézus Krisztusban az Isten dicsőségét, az tudja, hogy mi a két élet közötti különbség, a Krisztussal való és a Krisztus nélküli élet között. És ezt csak azok tudják. Más senki. Csak az, aki megkóstolta az újat, aki elmerte és el tudta engedni a régit. És hol domborodik ki ennek a két életnek a különbsége leginkább? A valós életkörülményekkel való szembesülésben, testvérek. Ha figyelitek, vagy figyeltétek, Pál apostol itt azt mondja, hogy a Krisztus halála és feltámadása az én testemben lett nyilvánvalóvá. Most, abban a testben, amiben élek ebben a világban. Mert itt megmutatkozik a két élet közötti különbség. És mik ezek? Az apostol életében így hallottuk és így olvastuk, hogy nyomorgattatunk, kétségeskedünk, üldöztetünk, testünkben hordozunk a Jézus halálát, tiportatunk. Hát ezek az élet valóságai, ezek voltak az apostol életének a valóságai akkor, amikor írja ezt a levelet a korintusiakhoz. Vagyis szenvedünk. Nincs mit tagadni. Istenért és az evangéliumért szenvedünk. De Istennel együtt szenvedünk. Vagy megfordítom a tételt. Krisztus is velünk együtt szenved. Ebben az életben. És ez a reménység is, ez a vigasztalás ebben az élethelyzetben. Hiszen Jézussal együtt a mélységben vagyunk ugyan, de a mélységből a magasságba tart az életünk, és ezért, ha olvassam hozzá a vigasztalást is, azt mondja, hogy mert mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mert Krisztussal vagyunk. Sőt, tovább megy. Azt mondja, mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen a mi testünkben. Gondoljatok bele, azt mondja, hogy minden nap az életünkben hordozzuk a Jézus halálát. Minden nap meghalhatunk. És ezt mondom azoknak is vigasztalásul és reménységül, akik most betegek. Mert benne van, ez is testvérek, ne hazudjunk magunknak. De Jézussal együtt nem csak ez van benne, hanem az, hogy új életre támadunk. A mi testünkben benne van a Krisztussal való új életre támadásnak a reménysége. Mit él át a keresztény ember? Mit él át ma? Azt, hogy a test törékeny, és ha térjek vissza a kezdeti képre, hogy értsétek, olyan, mint a cserépen. Kicsike kő kell megüsse, egyetlen ponton, és összetörik. A test ilyen törékeny, és mégis milyen drága kincseket hordoz. Az Isten dicsőségét. A törékenység gyönyöre nem a fájdalom, testvéreim, hanem a fájdalomban, az üldöztetésben. A test gyengeségében is a Jézus Krisztus jelen való ereje. És ha teljesen összetörik ez a test, a cserépedény, a kincs akkor is megmarad. Ismeritek a fizika törvényét, tanultuk. Minden folyadék felveszi annak a testnek a formáját, amibe beleöntik. És egy kicsit ezt a képet hadd emeljem át, testvéreim, befejezésként. Krisztusnak, vagy Istennek a Krisztusban adó dicsősége felveszi annak a törékeny testnek a formáját, ami a mi testünk, ami a te tested. Fiatalságban, és öregségben, egészségben és betegségben. És ez a te törékeny tested, a fiatal és erős és ellenálló, és az idős és és fájdalmakat hordozó, hordozza mégis és viseli az Isten dicsőségét. Értitek? Miért szép a keresztény lét? Azért, mert mi tudjuk, bármilyen törékeny is a testünk, az Isten Krisztusban arra méltatott, hogy a legdrágább kincset elhelyezze a mi életünkbe. És a keresztény élet lét szépségének a tudata éppen a Krisztus bennünk lévőségének a bizonyossága. Bennetek és veletek is. Ott van ez az isteni kegyelem, ott van ez az isteni dicsőség. Azért, hogy bármi történik, elmondhassátok. Nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. És ez akár lehetne egy 1956-os forradalomra való emlékezésnek a gyönyörű mondata is. Mert Krisztusban így van jelen az Isten. Személyes életünkben és közösségi létünkben. Amen. Köszönjük megváltó Krisztusunk, hogy a mennyek dicsőségét elhoztad, és olyan törékeny cserépedényekbe voltál bölcs, vagy éppen bolond letenni, mint amilyen az emberi test. Mint amilyen az apostol sokszor meggyötört, megvert, üldöztetett teste volt, és mégis ez a nyomorult test tudta hordozni ebben a világban a mennyek dicsőségét és gyönyörűségét. És azóta hány ilyen nyomorult testben helyezted el az evangélium vigasztalását, reménységét, és néha épp ezek a nyomorult testek tudtak a leghitelesebbet bizonyságot tenni arról az erőről, amely egyedül csak a mennyből való. Ezért imádkozunk sok-sok testvérünknek az életében, különösen beteg testvéreinknek az életében. Ezért imádkozunk a beteg tudatú embereknek az életében, ezért a vigasztalásért, ezért a láthatatlan erőért. Ezért imádkozunk egyházad, néped életében, ezért a hatalomért, ezért a dicsőségért, azért az alázatért, hogy elfogadjuk és befogadjuk, és vinni tudjuk nagyon sokszor a test gyengesége ellenére is dicsőséget, gyönyörűségét. És köszönjük, hogy ebben méltóvá teszel arra, hogy mi is, úgy, ahogy néha töredékesen, de mégiscsak hordozni tudjuk mindazt, amit Krisztusban és tőle kaptunk. Köszönjük, hogy erre a dicsőségre hívtál ma egy olyan családot, aki nem sokára életet hoz elénk, a fiad vére hullásával elválaszt. Köszönjük, hogy hívtál sokakat, hogy megerősítsd őket. És hívtad azokat is, akik majd később szembesülnek igédnek ezzel a gyönyörűségével. Légy mindannyiunknak vigasztalásul, erőül és reménységül. Nekünk, törékeny cserépedényben létezőkért, mutasd meg és add dicsőségedet, a mennyek dicsőségét fiadért a Krisztusért. És hallgass meg azt is, amit csöndben elítezünk. Amen.